Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Politikai szempontból igencsak feszült időszakban készült a mai naprakész. A kormány elleni bizalmatlansági indítvány szavazása előtti napon vagyunk, amikor már minden jel arra utal, hogy komoly fordulat előtt áll a hazai belpolitika. Már nem az a kérdés, hogy megbukik-e a kormány, hanem az, hogy mi következik ezután. Lesz-e új parlamenti többség, kialakulhat-e működőképes kormány, vagy elhúzódó politikai válság elé néz az ország. Mai műsorunkban ezekre a kérdésekre keressük a választ. Szó lesz a parlamenti hangulatról, a pártok közötti erőviszonyokról, valamint arról, hogy milyen stratégiák mentén gondolkodnak a politikai szereplők. Kitérünk arra is, hogy milyen belső mozgások várhatók a liberális pártban, és milyen szerepet játszhat az államfő a kormányalakítási folyamatban, annál is inkább, mert a politikai bizonytalanság a pénzügyi piacokra, a költségvetésre és úgy általában az ország gazdasági stabilitására is hatással van. Beszélünk arról is, hogy mennyire kiszámíthatóak a politikai szereplők lépései egy ilyen helyzetben, és hogy valóban reális opció-e egy kisebbségi, vagy akár technokrata kormány. Vendégünk Csoma Botond, az RNDSZ képviselőházi frakció vezetője és szóvívője, aki belülről látja a parlamenti folyamatokat, és akitől első kézből kaphatunk képet a jelenlegi helyzetről, valamint a lehetséges forgatókönyvekről. Beszélgetésünket ma délben rögzítettük. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
Egy nap van még a bizalmatlansági indítványig. Milyen a hangulat a parlamentben most?
Feszült. Feszült, és egyre több jel arra utal, hogy átmegy a bizalmatlansági indítvány. Éppen most kaptam egy fülest, hogy úgy néz ki, hogy a kisebbségi frakció eddig úgy volt, hogy nem szavaznak, tehát bejelentik, hogy jelen vannak az ülésen, és nem szavaznak. Ez egyfajta módszer, amit akkor szoktak alkalmazni, amikor nem biztos, vagy nem akarják, hogy semmilyen gyanú felmerüljön, hogy esetleg valaki megszavazta az indítványt. És ők is ezt a döntést hozták, hogy jelen és nem szavaznak, és most ezt módosították állítólag, ezt a döntést. És lelkiismereti szavazást javasol a frakcióvezetőjük, ami azt jelenti, hogy ott is lesznek olyanok szerintem, akik megszavazzák a bizalmatlansági indítványt, úgyhogy én ilyen szempontból egyre biztosabb vagyok benne, hogy ez az indítvány sajnos átmegy.
Mire készül az RMDSZ? Tehát túl azon, hogy, tehát ha jól értem, arra készülnek, hogy megszavazzák a bizalmatlansági indítványt, mármint a szociáldemokratáknak a képviselői, szenátorai, illetve az AUR, a POT, a Béke Romániaért frakció.
Igen,
az
RMDSZ
milyen
útra
készül
ez után?
Igen, de mi lesz az RMDSZ, olvasatában mi lesz? Mi fog következni ezután?
Többször elmondtam már az utóbbi időben, hogy az egyik nagyon fontos tényező az az, hogy mi történik a liberális pártban a bizalmatlanság indítvány után. Mert a liberálisoknak van egy belső határozatuk, ami kimondja, hogy többet ők a szociáldemokratákkal nem akarnak politikai tárgyalásokat folytatni, mivel a szociáldemokraták ugye benyújtották ezt a bizalmatlanság indítványt a kormány ellen. Ha tartják magukat a liberálisok ehhez a döntéshez, ehhez a határozathoz, akkor nagyon nehéz lesz a mostani parlamenti felállásban, aritmetikában létrehozni egy új többséget. Az is kérdés, hogy Bolozsán úrral mi történik a liberális pártban a bizalmatlanság indítvány után. Mert azért láttunk mi már olyat a liberális pártban, hogy egy liberális miniszterelnök, ami után leváltották, utána elvesztette a pozíciát, aki egyben a párt elnöke is volt, tehát liberális színekben volt miniszterelnök, a liberális párt elnöke is volt egyben, ami után leváltották a miniszterelnöki tisztségből, utána elvesztette a párton belüli pozícióját.
Igen,
is.
De az a liberális pártelnök, egykori miniszterelnök nem az ország legnépszerűbb politikusai közé tartozott, mint most Ilija Bolozsán tegnap, szimpátia tüntetések voltak.
Ez igaz, ugyanakkor van egy felmérés, ami a KULSZ készítette egy közvéleménykutatást, aminek állítólag az az eredménye, az állampolgárok 58%-a azt mondja, hogy a miniszterelnöknek le kellene mondania. Tehát árnyaltabb a kép, és én tisztában vagyok azzal, hogy nem tudom, hogy Bolozsán a legnépszerűbb, vagy nem a legnépszerűbb, de azt mondom, hogy népszerűbb, mint a pártja, ez igaz. Ez igaz, és ilyen szempontból nyilván neki erősebb a pozíciója, mint a Kücujé mondjuk annak idején. Mert rá is gondoltam, de nem csak Kücuval történt ez, Orbánnal is, ez történt Ludovik Orbánnal. Nyilván akkor az is benne volt a játékban, hogy ott beleszólt az akkori államfő a Nemzeti Liberális Párt belső ügyeibe. Most nem állunk szemben ezzel a szituációval, tehát nyilván, hogy disztingválni kell. Egyrészt Bolozsán úr pozíciója erősebb, másrészt az államfő, a mostani államfő az valószínűleg, hogy nem fog elkezdeni játékokat folytatni a liberális párton belül, de akkor is kíváncsi vagyok arra, hogy mi történik a bizalmatlansági indítvány után. Egyrészt abból a szempontból, amit mondtam, hogy tartják-e a liberálisok magukat ahhoz, hogy többet a szociáldemokratákkal akkor nincsen semmilyen politikai viszony, és hogy mi történik Bolozsán úrral. Ez a fő kérdés nyilván. Hamarosan el fognak kezdődni a tárgyalások, biztos gondolom Nikus Ordán államelnök egyeztetésre hívja a pártokat. Határidő nincs, tehát Nikus Ordán nem köti semmilyen határidő arra vonatkozólag, hogy meddig kell neki megneveznie egy új miniszterelnök jelöltet. De nyilván, hogy az alkotmány szellemisége azt mondja, hogy amikor alakulóban van egy többség, és a politikai pártok azt mondják, hogy van egy ember, aki mögé felsorakoznának, akkor az államfőnek ezt meg kell tenni, ezt a lépést, mert máskülönben kilép az alkotmány medréből, úgymond, és felfüggesztetik a parlamentben például. Úgyhogy ez fog következni, hogy milyen hamar, én nem tudnám megmondani, csak attól félek, hogy addig a gazdaság fejreáll ettől a politikai válságtól, ettől a politikai bizonytalanságtól. Már láttuk azt, hogy az euró árfolyama az már, tehát megerősödött az euró a lejhez képest, a kamatlábak is felmentek sajnos, drágább lesz finanszírozni, hitelezni Romániát, úgyhogy ilyen értelemben mi elmondtuk, de hát nem tudtuk őket jobb útra vagy jobb belátásra téríteni. Minden csak ez nem hiányzott, a mindenféle válságra, a költségvetési válságra, a gazdasági válságra, mert nem hiányzott még egy politikai válság is.
A szociáldemokrata párt ígéretével, miszerint ők az EU-ral kormányozni nem fognak, csupán megdöntik a jelenlegi kormányt, azt mennyire kell készpénznek venni?
Ezzel a politikában semmit nem kell készpénznek venni, de én sem tartom valószínűleg azt, hogy a szociáldemokrata párt most elmenjen odáig, hogy az EU-ral alkosson többséget, és az EU-ral együtt kormányozom. Nem fogják szerintem ezt megtenni. Egyrészt szerintem az EU-nak sem feltétlenül ez a politikai érdeke. Mert miért társuljanak ők a szociáldemokratákkal egy ilyen történetben? Nekik inkább az lenne az érdekük az EU-nak, hogy elvigyék a történetet, amit többször is mondtak, hogy elvigyék odáig, hogy ki kelljen írni előrehozott választásokat. Nekik inkább ez az érdekük. Tehát ilyen értelemben egyrészt nem gondolom azt, hogy a szocialisták többséget alkotnának és kormányra lépnének az EU-ral. Másrészt azt sem gondolom, hogy ez érdekében lenne az EU-nak ez a dolog. Úgyhogy nem fog ez szerintem megtörténni, de nyilván nem lehet teljesen a politika csinálás, azt már mondtam önnek más műsorokban is, hogy ez nem egy exakt tudomány, de én így gondolom, nem tartom valószínűnek.
Nikus Ordán államfő ebben a politika csinálásban milyen szerepet játszik? Van, aki bírálja az államfőt azért, hogy ott visszavonult az ő döntőbíró tornyába, és nem avatkozik be kellő határozottsággal a mostani politikai válságnak a mielőbbi rendezésébe?
Én amit láttam, és az én értékelésem szerint itt a kritika arra vonatkozott, hogy miért nem állt ki úgymond határozottabban Bolozsán mellett. Tehát nem arra vonatkozott, hogy miért nem lépett fel határozottabban, hanem tulajdonképpen a kritikának volt egy komoly politikai éle. Elvárták, egyes körök elvárták az államfőtől, hogy ő mondja ki alannyal, állítmánnyal, hogy ebben a történelemben Bolozsán urat támogatja. Szerintem, ha ezt megtette volna, akkor kilépett volna az alkotmányos mederből, és nem tartotta volna be az alkotmány. Nekem ez a véleményem, akkor körülbelül olyan útra lépett volna, mint Traian Băsescu annak idején. Ez valószínűleg sok embernek szimpatikus, főleg azok, akik politikailag nagyon elkötelezettek, és az szimpatikus lett volna, de én szerintem az államfő azzal, hogy megpróbált semleges maradni ebben a történetben, és mindenféllel tárgyalt, én úgy gondolom, hogy betöltötte az alkotmányos mediátori szerepét ebben a történetben, ebben az intézményi felállásban. Úgyhogy én ebből a szempontból szempontból nem fogalmaznék meg negatív kritikát az államfővel szemben. Amit én láttam, ugye, amikor ott voltunk a múlt héten, ott voltunk a Kotrocsenyben, amikor volt egy informális egyeztetés, az még ugye nem bukott meg a kormány, de volt a koalíciós pártok vezetőivel, volt egy informális egyeztetés, amire az ellenzéket ugye nem hívta meg az államfő. Én ott nekem úgy tűnt a beszélgetés, amikor ott voltunk, hogy nem azzal van a probléma, hogy nagyon mondjuk mereven betartja a mediátori szerepét, és nem akar ebből kilépni, és nem akarja azt megcsinálni az államfő, hogy valamelyik táborba politikailag belépjen, hanem inkább azt láttam problémásnak, hogy úgy tűnt, hogy fogalma nincs, vagy nem igazán tudja, hogy mi lehet ennek a megoldása. Nekem ez volt a benyomásom, és inkább itt a testbeszédre utalok, mert keveset beszélt egyébként az államfő ezen a találkozón, inkább Kelemen Hunor szövetségi elnök úr beszélt, és az államfő inkább kérdezett, tehát nem igazán tett állításokat ezen a találkozón, és nekem ebből, én ezt a konklúziót vontam le, hogy nem igazán tudja, hogy mi lenne a kiút ebből a helyzetből.
Miért valaki tudja, hogy mi lenne a kiút ebből a helyzetből? Például a szociáldemokraták Sorin Grindeanu tudja, hogy hogyan lehetne kivezetni az országot ebből a válságból, mert hogy elhangzott nagyon sokszor az, hogy abban különbözik a mostani politikai válság, illetve leendő kormányválság a korábbiaktól, hogy akkor azért nagyjából lehetett tudni, hogy mi lesz a következő lépés, most gőze sincs senkinek.
Hát azért a szociáldemokratáknak van gőzük, hogy mit akarnak csinálni. Tehát így jár nekem.
Van gőzük, hogy mit akarnak.
Hogy az sikerül, de... vagy nem sikerül, az egy másik kérdés. Az egy másik kérdés.
De, hát
de azért megvan a második lépés is.
De lehet ilyet a politikában, hogy egyik párt vezetője, elnöke megmondja a másik pártnak, hogy kit nevesítsen miniszterelnök?
Természetesen, hogy ezzel nem értünk egyet. Én csak azt mondtam, hogy a szociáldemokraták ezt akarják. Tehát ők tudják, mi a második lépés. Kérdés, hogy sikerül. Nem azt mondtam, hogy ez etikus, vagy hogy ez felvállalható. Természetesen nem. Ezt mi elmondtuk publikusan is egyébként, hogy mi nem értünk egyet azzal, hogy egy koalíciós kormányzásban az egyik párt megmondja a másik pártnak, hogy kit delegáljon miniszterelnöknek. Tehát ez nincsen rendje, mert utána ez visszaüthet. Ez a dolog bumerang effektusként. Tehát nem szabad ilyen játékokba véleményünk szerint belemenni, de egyébként meg vagyok győződve, hogy a szociáldemokratáknak az a tervük, hogy abban bíznak, hogy Bolozsán úr pozíciója meggyengül a pártban a bizalmatlanság indítvány után, és utána valaki mást fog javasolni a liberális párt, akivel majd együtt tudnak dolgozni a szociáldemokraták is. Tehát itt nagyon leegyszerűsítve erről van szó, hogy ez sikerül vagy nem sikerül, én nem tudnám megmondani. Mert amint ön is mondotta, Bolozsán úrnak azért nem olyan a pozíciója a Nemzeti Liberális Pártban, mint amilyen pozíciója volt Kücünak, és jobban áll a közvéleménykutatásokban, mint maga a párt. Úgyhogy van egy rizikója annak szerintem a liberálisok szempontjából, nem akarom különösebben elemezni a helyzetüket, de azért azt elmondanám, hogy van egy rizikója annak, hogyha olyan döntést hoznak, hogy mondjuk Bolozsánt félreállítják, mert ez ennek van egy komoly politikai rizikója számukra.
Van, aki azt
de nem
mondja,
tudom
hogy...
azt teljesen kizárni, hogy ne kerülne mondjuk egy szakadásra a sor ezután.
Van, aki azt mondja, hogy az lenne a legokosabb lépés Ilija Bolozsán részéről, ha az ország érdekét nézzük, itt ön is említette azt, hogy az ország gazdasági helyzete az nem feltétlenül jó, és most kezdett látszani a fény az alagút végén, és ismét jött a politikai válság, tehát az lenne a jó Ilija Bolozsán részéről, hogyha ő hátrébb állna, és azt mondaná, hogy rendben, akkor csináljátok.
Persze, láthatunk ilyen véleményeket. Nézze, én el tudom fogadni azt, hogy Bolozsán úr ezt a döntést hozta. Ő egy nagyon nehéz időszakban vállalta a kormányzást, akkor, amikor nem gyurakodott senki egyébként a tavaly az államelnök választás után, miután ez a koalíció megalakult, és nagyon komoly volt a költségvetés helyzete is negatív értelemben. Ilyen körülmények között én nem csodálkozom azon, elindult egy úton, nem azt mondom, tehát hibázott Bolozsán úr is, sok mindenben hibázott szerintem, amikor a fogyatékos személyekkel szembeni intézkedések, vagy az anyákkal szembeni intézkedések a gyermeknevelési szabadság idején ugye levonják, és felszámításra kerül az egészségügyi biztosítás. Tehát ezek olyan dolgok voltak szerintem, amiben tévedett, és amiben mi próbáltuk jobb útra terelni. De ugyanakkor hozott olyan intézkedéseket is, amelyek az országot pozitív irányba tolták el, az én véleményem véleményem szerint, és ez már látszott egy kicsit a makrogazdasági adatokban is. Amit nem csinált meg, és amit én többször elmondtam, azt nem értem, hogy miért nem mennek ki az adócsalóknak. Tehát miközben elvett bizonyos juttatásokat a fogyatékkal élő személyektől, meg az anyáktól, eközben nem láttam egy határozott fellépést az adócsalókkal, az áfacsalókkal szemben, olyan körülmények között, hogy Románia évente 7 milliárd eurót nem hajt be áfából, 7 milliárd eurót. És elvártam volna egy határozottabb fellépést a miniszterelnök úr részéről ebben az irányban, de ez nem történt meg. A pénzügyminiszter sem nagyon láttam, a liberális pártból jön ő is, nem láttam ilyen irányban dolgozni. Úgyhogy vannak, tehát nekünk is vannak fenntartásaink azzal kapcsolatosan, amit Bolozsán úr csinál, de messze menőleg nem az a megoldás, amit a szociáldemokraták választottak, hogy most akkor benyújtsanak egy bizalmatlansági indítványt. És azt is figyelembe véve, hogy ugye egy patthelyzetben voltunk a költségvetés elfogadásakor is, akkor is szerintem egy túl merev álláspontja volt a miniszterelnöknek, mert 1 milliárd lej azért az országos költségvetés szempontjából, nem azt mondom, hogy éppen nem akarok ilyen szavakat használni, hogy egy elhanyagolandó összeg, viszont nem kellett volna az ebbet kötni a karóhoz olyan mértékben 1 milliárd lej kapcsán. Végül sikerült egy kompromisszumos megoldást találni az utolsó pillanatban, és én akkor azt hittem, nagy naivan beismerem, hogy valamennyire helyére kerültek a dolgok a koalícióban, egy kicsit a kedélyek is csillapodtak, hát nem így történt, nem így történt egyáltalán, mert utána pedig láttuk ezt, hogy a bizalmatlansági indítványhoz jutott a dolog. Úgyhogy így állunk most. Nagyon nehéz azt megjósolni, hogy mi lesz, és meddig fog tartani ez a válság.
Amikor az ingatlanadó emeléséről volt szó, akkor az RMDSZ-nek sikerült meggyőznie Ilija Bolozsán kormányfőt, hogy gondolja át ezt a történetet.
Bizonyos korrekciókra, igen. Sikerült, igen. Ugyanígy volt az 1 milliárd lejnél, és ott is a Kelemen Hunor szövetségi elnök közvetített a felek között, és egyébként úgy sikerült azt a patthelyzetet megoldani.
Éppen jön a kérdés, hogy elnézést, de ha ilyen kis párt, mint az RMDSZ, vagy szövetség 5-6%-kal sikerül hatnia a liberális kormányfőre, akkor hogy nem sikerül hatnia Szorin Grindiánunak, amely egy sokkal nagyobb pártot vezet? Meg sem próbálták a párbeszédet, vagy volt?
Ezt nem tudom, erre nem tudnék önnek. Én nem tudom, hogy volt-e közvetlen találkozó Bolozsán úr és Grindián úr között. Azt tudom, hogy a szövetségi elnök úr többször közvetített közöttük, mielőtt a bizalmatlansági indítványra sor került volna. Én nem tudom, hogy közvetlenül lehet, hogy volt, csak ez nem volt sajtónyilvános, vagy nem tudtuk meg, vagy... Nem tudnék erről konkrét információt mondani önnek. Itt annyira elmérgesedett a helyzet, tehát hogy a szociáldemokraták is úgy ítélték meg, hogy nekik ez politikai szempontból nagyon nem jó, ahogyan Bolozsán úr bizonyos lépéseket megtesz, és a választóikkal szemben. A másik pedig az, hogy a szociáldemokraták egy ideje válságban vannak. Azóta, mióta a szavazóik egy része, főleg vidéki környezetben, Romániában elmentek az Aurhoz. És ők ezt a helyzetet nem igazán tudták kezelni. Én ebbe a regiszterben nézem egyébként a mostani történetet is, és így keretezem és értelmezem, hogy annak tudható be, hogy a szociáldemokraták egy bizonyos fajta válságban vannak, valamikor az ország legnagyobb pártja volt, és most arra következtetésre jutottak, véleményem szerint, ez csak az én értelmezésem, hogy politikailag most már nincs mit veszíteniük, szerintem még van egyébként, de nincs mit veszíteniük, és úgy akkor benyújtották ezt a bizalmatlansági indítványt.
A történet keretezésénél szem előtt kell tartanunk azt, hogy szociáldemokrata érdekeket sértett Ilija Bolozsán, vagy olyan döntések meghozatalára készült, például a katonai nyugdíjak.
Az mindenképpen benne van, igen.
Tehát,
igen.
Hogy ez,
szerintem ez... Igen, ez benne van a történetben, a katonai nyugdíjak mindenképpen. Mindenképpen, de lehetnek más döntések is itt az állami vállalatok kapcsán, amelyek, hogy mondjam, a szociáldemokratákat idegesítették. Valószínűleg ezt el tudom képzelni. És ez valószínűleg, hogy így van. És ezért jutottak arra a konklúzióra a szociáldemokraták, hogy innen már nekik nincs mit veszíteni. Ha ezt valamilyen formában ők nem tudják megakadályozni, akkor elindulnak egy olyan pályán, ahonnan nincs vissza. mondom, ez az én személyes értelmezésem és keretezésem, mert próbáltam értelmezni a szociáldemokratáknak ezt a viselkedését. Én 10 éve vagyok Bukarestben, én soha ilyen irracionálisnak őket nem láttam, mint most.
A szociáldemokraták irracionálisak, vagy a szociáldemokrata pártban a trió Liaulgu Cavassilescu, Claudiu Manda és Sorin Grindean. Most láttuk azt a nagy látványos, hát lufikkal, meg mindenfélével megspékelt döntést, az igazság pillanatát, amikor bejelentették a szociáldemokraták, hogy igen, kilépnek a kormányból. Ez így, valóban a tagság döntött így? Vagy ez az említett triónak a döntése?
Én nem tudom, hogy ott a tagság, szerintem a tagság döntött így egyébként, mert, és ezt azért mondom, mert én beszélek például a Kolozs megyei szociáldemokratákkal. Úgyhogy nem gondolom azt, hogy csak Olgu Cavassilescu vagy Manda, vagy Grindeanu idézte elő ezt a történetet a szociáldemokrata pártban. Én úgy tudom, hogy volt egy elég nagy felháborodás a párt különböző testületeiben, a képviselőházban és a szenátusban is, a szociáldemokrata polgármesterek között is. Úgyhogy nem gondolom azt, hogy ez csak mondjuk egy triumvirátusnak az akciója lenne a szociáldemokrata párton belül. Én azt gondolom, hogy ez az uralkodó vélemény a szociáldemokrata pártban.
A szociáldemokraták azt mondták, hogy a mostani kezdeményezésük az megnyitja az utat a kormányzás módjának a mélyreható megváltoztatása előtt, és hát a bizalmatlansági indítványban arra is rámutat a szociáldemokrata párt, hogy a kormányzásban nehézségek voltak, és a végrehajtó hatalom vezetőjét bírálja miatt, hogy nem konzultált kellő mértékben és mélységben a politikai partnerekkel. Jogos a szociáldemokratáknak az állítása, és ha jogos, akkor arra tényleg csak ilyen válasz adható?
Bizonyos helyzetekben mi is azt láttuk, hogy Bolozsán úr nagyon merev volt. Hát én azt kell, hogy mondjam, hogy ezt láttuk mi is. De szerintem erre nem az lett volna a megoldás, hogy a szociáldemokraták benyújtják a bizalmatlansági indítványt. Főleg, hogy jövőre lejárt volna a Bolozsán úr mandátum, most 2027 áprilisában a koalíciós megállapodás értelmében a szociáldemokraták adták volna a miniszterelnököt. Úgyhogy nem értem. Tehát szerintem ez egy túlságosan radikális lépés. Tehát minden konfliktus ellenére, ami volt a koalícióban, amiket sikerült, mondom, még egyszer mondom, a költségvetés elfogadásakor is sikerült egy konfliktusos helyzetet megoldani. Véleményem szerint ez egy túl radikális lépés volt a szociáldemokraták részéről, és olyan körülmények között ők kockázatos is, mert nekik én értem, hogy az a tervük, hogy megpróbálják egy kicsit a liberális pártból lefaragni valaki, és úgy irányítani a dolgokat, hogy majd egy olyan ember kerüljön a liberálisok részéről, akivel ők jobban tudnak dolgozni, de ez nem biztos, egyáltalán biztos, hogy összejön. Tehát egy ilyen szempontból az első lépés az biztos volt, ugye, mert összehozzák a 233 szavazatot valószínűleg, de a második lépés az nagyon bizonytalan. És felvállalni ezt olyan körülmények között, hogy egy hosszú politikai válság komoly következményekkel lehet a gazdaságra, a költségvetésre nézve, szerintem ez egy irracionális lépés volt az én értékelésem szerint a szociáldemokraták részéről.
Nézzük meg azt, hogy mi következhet ezen lépés után. Itt a beszélgetésünk elején jelezte ön, hogy meglátása szerint minden valószínűség szerint meg fogja szavazni holnap a parlament az Ilija Bolozsán vezette kormány elleni bizalmatlansági indítványt. Mi fog következni ezután, vagy mi történhet ezután? Azt is említette ön, hogy a liberálisoknak volt már egy olyan döntésük, kijelentésük, hogy ők a szociáldemokratákkal nem, az USZR-nek is volt. Mi lehet itt?
Hát, jó kérdés. Jó kérdés. Formálisan el fognak kezdődni, amit mondtam korábban is, az egyeztetések a Kotrocsin palotában. Tehát ezt el fogja kezdeni az államfő, biztos nagyon hamar a bizalmatlansági indítvány elfogadása után, és a kormány bukása után. Aztán, hogy ebből hogy lesz egy új többség, azt én önnek ebben a pillanatban nem tudom megmondani.
Ha nem lesz többség, akkor lehet kisebbségi kormány. Mekkora a valószínűsége ennek?
Hát az is, de arról a szociáldemokraták azt mondták, hogy nem támogatnának egy kisebbségi kormányt. Tehát megint olyan, nem tudom, tehát nem, nagyon, nagyon képlékeny a helyzet.
Technokrata kormány?
Ez elviekben, vagy elméletileg beszélhetünk egy technokrata kormányról, vagy egy technokrata miniszterelnökről, nem tudom mekkora tekintélye lenne őszintén. Mert azért itt ebben a helyzetben kell politikai tekintély ahhoz, hogy bizonyos intézkedéseket át tudjál vinni. Nem tudom, hogy egy technokrata kormánynak, vagy egy technokrata kormányfőnek meg lenne a kellő tekintélye ahhoz, hogy tudjon bizonyos döntéseket hozni.
Milyen szerepre készül az RMDSZ? Van már stratégiája
hát,
az
amit tudunk, az tehát amit tudunk, az, amit elmondtuk eddig, tehát mi nem akarunk egy olyan kisebbségi kormányban részt venni például, amelyet a parlamentben az AUR támogatna. Tehát ilyen kisebbségi kormány, nem akarunk az AUR-ral semmilyen politikai viszonyba kerülni, tehát ezt tudjuk biztosan. Hogyha valaki azon spekulál, vagy úgy számol, hogy akkor egy kisebbségi kormányt összehozni az AUR támogatásával, akkor csak szólunk már most, hogy ránk ne számítsanak ebbe a történetbe. Ezt tudom biztosan mondani másfelől, hogyha ha kialakul egy vállalható új többség és egy olyan kormányprogram, amiről mi is azt gondoljuk, hogy ez az állampolgárok érdekeit szolgálja, akkor nyilván, hogy vállalhatunk kormányzati tisztségeket továbbra is, de ez a jövő titka meg.
Tudom azt, hogy a politikában a bizalom kérdése az nem olyan, mint a magánéletben, de mégis felteszem a kérdést, hogy tudnak-e, lehet-e mindezek után abban a szociáldemokrata pártban bízni, amely így, ilyen körülmények között és ilyen gazdasági helyzetet előidézve megdöntötte a saját kormányát?
Én nem tudom, hogy lehet-e, vagy nem lehet bízni bennük ezután, ez egy jogos kérdés, de azért nem is vinném el a dolgot, csak nem is közelíteném meg ezt a kérdést csak a morális abszolutizmus szemszögéből, mert az téves lenne, az esetleg hozzásegíthetné az AUR-t ahhoz, hogy hatalomra kerüljön előrehozott választások által. Oda semmiképpen nem kéne eljutni odáig.
Ha már az előrehozott választásokat említi, hogy nem kellene eljutni előrehozott választásokig, az államfő felfüggesztése, mint lehetséges forgatókönyv ott van ebben a pakliban, vagy ennyire tényleg nem szabad előre menni?
Szerintem egyrészt nem szabad ennyire előre menni, de abban az esetben lehet ott a pakliban, hogyha egy többség a parlamentben úgy gondolja, hogy az államfő nem az alkotmány szellemében és vagy betűje szerint járt el bizonyos kérdésben, akkor nyilván, hogy ez egy téma lehet. De itt egy komoly szerepe van a szociáldemokrata pártnak, hogy a szociáldemokrata párt egy adott pillanatban erről mit fog gondolni. Én nem hiszem, hogy egyébként, hogy eljutunk ide.
Zárásként, Csoma úr, ha az elmúlt 10 évnek a statisztikáját nézzük, akkor igazából most sincs nagy látványosság. Az egyes kormányoknak az átlag életkora 10-11 hónap. Mondhatjuk azt is, hogy az Ilija Bolozsán vezette kabinet kiment a garanciából, tehát a mostani politikai válság az csak ismétli azt, amit már korábban is láttunk. Ez így van, igen, vagy ez azért sokkal, de sokkal mélyebb, sokkal, de sokkal másabb?
Politikai szempontból, ha formálisan közelítjük meg, akkor teljesen igaz, amit ő mond, de szerintem ez a mostani helyzet sokkal bonyolultabb. Gazdaságilag és a társadalmi folyamatok szempontjából is, a szélsőségek erősödése miatt is, tehát hogy ez egy nagyon sok tényezős helyzet most. Nem szabad összehasonlítani szerintem más helyzetekkel, sokkal súlyosabb az én értelmezésem szerint. Formálisan igen, a kormányok jöttek, mentek, volt egy bizonyos fajt, nem volt stabilitás ilyen szempontból, de a miniszterelnöki tisztség az nem egy stabil tisztség Romániában, ezt tudjuk, de ha valaki ezt mélyebben akarja elemezni, akkor túl kell lendülni ezen a ponton.
Bízunk abban, hogy mielőbb túl lendül a politikum és az ország is ezen a ponton, és nem csak új kormányunk lesz, hanem egy olyan új kormányunk lesz, amely nem az önös politikai célokat nézi, hanem az ország, hát ha lehet ilyen nagy szót használni, felvirágoztatását. Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakció vezetője, a szövetség szóvívője. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben és válaszolt a kérdéseimre.
Én is köszönöm a lehetőséget.